Ez itt a Trance, Mike Oldfield második harangalbumával. A Trance esetben azt jelenti, hogy lesznek olyan időszakok, amikor csak velünk vagy. Ezért kérlek, ha gépet kezelsz vagy vezetsz, most állítsd le. Baktai Miklós vagyok, a közvetítő állásból segítek neked megérteni, mi történik benned és a stúdióban. A stúdióban Baktai Zálka fogja rádöbbenteni Méhész Zsuzsát egy olyan különleges képességére, amiről maga sem tud, de aminek sikereit köszönheti. Közben téged megtanítalak arra, hogyan kell kihozni valakiből azt a képességet, amit saját maga is csak úgy használ. Nem tudja mi az, talán még bűntudata is van miatta. Mi több, te is megtanulhatod a képességek ellesését. Zsuzsa és Zálka, tiétek a szó.
Én arra kérlek téged, hogy gondolkozz el, két olyan történetet fogok kérni tőled az elején, amelyik jellemző rád, mindkét történet, az egyik legyen igaz történet, a másik pedig hamis. Lehetőleg úgy mondd el a történeteket, hogy nehéz legyen kitalálni, hogy melyik az, ami igaz, és melyik, ami hamis. Tehát két rád jellemző történet.
Kis időt kérek hozzá, mert a hamisat ki kell találnom, az nem megy úgy kapásból. Meg az igazat is ki kell találnom, ami jellemző.
Szóval Zsuzsa, akkor te most elgondolkoztál ezen, ugye a két rád jellemző történet az úgy tűnik, hogy az igaz történet elmesélése könnyebben fog menni, úgyhogy akkor eldöntheted, hogy melyikkel kezded.
Jó. Az egyik történetem, az úgy szól, ez egy nagyon vicces történet lesz, hogy mivel idegenvezető vagyok, sokat utazom, meg különféle emberekkel találkozom, így például vadászokat kísértem Olaszországba egy útra, és nagyon kalandos volt az út. Én úgy gondoltam, hogy egy ilyen vadászat, mivel én nem érdeklődöm a vadászat iránt, nekem csak annyi lesz a dolgom, hogy elkísérem őket, és különösebb szervezési feladataim nem lesznek, de itt mégiscsak nagyon fontos feladataim akadtak, mégpedig amiatt, mert a vadászok elejtettek egy vaddisznót. És sajnos úgy lőtték meg a vaddisznót, hogy pont az agyarát találták el, és nekik a trófea nagyon fontos lett volna, és iszonyúan elszomorodtak, hogy így tönkrement a trófeájuk. Az egyik vadásznak viszont eszébe jutott, hogy szerint egy fogorvossal ezt meg lehetne csináltatni. És emiatt rám bízták, hogy keressek egy fogorvost, aki ezt elvállalja, és az volt az egyik feladatom, mert hősi feladatom ez alatt az út alatt, hogy találjak egy olyan fogorvost Észak-Olaszországban, aki hajlandó egy döglött vaddisznó agyarát megcsinálni.
Betömni,
végül is összerakni, így van, és ez sikerült, és mindenki nagyon boldog volt, és én is örültem, hogy ilyen kalandosan sikerült ez az út, és ez amiatt jellemző rám, mert azt kérdezted, hogy egy olyan történetet szeretnél hallani, ami jellemző. Ez azért jellemző rám, mert gyakran előfordul velem, hogy egy teljesen hétköznapinak induló, vagy kevésbé érdekes helyzetből valami nagyon furcsa és vicces állapot alakul ki.
Ez volt az egyik történet, és most jön még egy történet, ami jellemző rád.
Ez volt az egyik. A másik történet, az pedig egy olyan történet, amiben szintén szerepe van a véletlennek. Ez pedig úgy hangzik, hogy az egyik ismerősömmel éppen autóztunk valahol, és hallottunk egy rádióműsort, ahol egy könyvről beszélgettek, és megtetszett ez a rádióműsor, de csak a felét hallottuk, igazából nem is tudtuk, hogy milyen könyvről van szó, meg hogy ki beszél, de valahogy ki okoskodtuk, hogy mi is lehet ez, és elkezdtünk a könyv után nyomozni, és sikerült megszerezni, elolvastuk, és beváltotta az összes elképzelésünket, amit hozzáfűztünk. Nagyon megtetszett, és írtunk a szerzőknek, hogy több könyvüket is szívesen elolvasnánk egy másik könyvvel kapcsolatban, hogy azt hogy lehet megkapni, hogy lehet hozzájutni, és ebből kialakult egy levelezés, és a végén ezt körülbelül hetente emlegetjük, hogy egy véletlen rádió műsorból micsoda lavina indulhat el, a végén ennek a történetnek egy ilyen, ez sok folyamodványa volt, úgyhogy...
Titokzatos.
Igen, az a lényeg, hogy sikerült megismerkednünk a szerzőkkel, és hát most már nagyon közel állnak hozzánk.
Köszönöm szépen, akkor ez volt a másik történet.
Igen.
És akkor azt még egy kicsit hagyjuk homályban, hogy melyik az igaz történet, és melyik az, amit kitaláltál. Én azt kérdezném, hogy hogy érzed, hogy mi az, ami ebben a két történetben közös?
Hát én úgy gondolom, hogy az közös ebben a két történetben, hogy mindkettő semlegesen indult, vagy viszonylag kis várakozással, és olyan dolgok sültek ki belőle, amire nem számított. Vagy nem számítottunk eredetileg. Tehát nem volt tervszerű, vagy nem volt megtervezett, vagy nem volt kiszámítható.
Uh-huh. Tehát, hogy a véletlennek mind a kettőben van nagy szerepe, és a te képességed az hogyan kapcsolódik ehhez a két történethez, amiben mindkettőben nagy szerepe volt a véletlennek?
A kavarásra gondolsz?
Van neked egy ilyen képességed?
Mások szerint van, igen.
Mert hogy ugye arról volt, hogy ez mindkettő jellemző rád, most szerényen azt mondtad, hogy hát a véletlen az azt hozta, hogy ez másként alakult, de hát azért saját magad kapcsán kezdted el mondani ezeket a történeteket. Sejtek valamit mögötte.
Ha arra a képességre gondolsz, ami a furcsa, különös vagy lehetetlen helyzetekből való kimászás az utolsó pillanatban, akkor azt hiszem, mondhatom, hogy van ilyen képességem. És ez már sok esetben okozott mindenféle jó és rossz dolgokat is az életemben, de leginkább jókat.
Reed and pipe organ.
Elmondom, hogy eddig mi történt. Zsuzsa gyakorlatilag változatlan testhelyzetben mondta el a két történetet, ami azt jelenti, hogy mind a két történetnek nagyon komoly igazság magva van, mind a két történet ismerős neki. Onnan sejthetjük, hogy az első történet volt hamis, egyrészt mert egy nagyvárosi legenda, másrészt pedig sok bizonytalanság volt benne, tehát ilyen, hogy Észak-Olaszországban voltunk, aztán vaddisznóra vadászni, úristen, kivadászik Észak-Olaszországban vaddisznóra, azt az olaszok is Magyarországon teszik, meg egy sor olyan mozzanat volt benne, ami túlságosan általános volt. Aki jól hazudik, az egy csomó nagyon konkrét dolgot emleget, és aztán azután mond általánosságokat. Az a helyzet, hogy az autóban hallottak félig meddig egy rádióműsort, és hogy nagy nehezen keresték elő azt a könyvet, amiről szólt, és aztán barátságba kerültek a szerzőkkel, abban sokkal több konkrétum volt. Nyilván itt ő most kevésbé akarja elmondani, hogy kik voltak a szerzők, miért volt ez érdekes. Zelka pedig azt kezdte el boncolgatni, hogy mi is az ő hiedelme arról, hogy milyen képessége van. És elő is hozta azt, hogy hát ez a kavarás képessége, azaz ő mondta azt, ami mások szemében az ő képessége. Hogyha viszont ez a kavarás képessége lenne, ami mások szemében az, akkor tudjuk, hogy kevésre menne. Ezért most Zelka tovább megy, megnézi, hogy mi van a kavarás képességének a mélyén, mi az, ami Zsuzsa sem tud magáról, hiszen ő azt gondolja magáról, hogy ő kavar.
Mi az ebben a te képességedben, amit én úgy fogalmaznék, hogy váratlan helyzetekben nagyon jól föltalálod magad, és úgy tudod a szálakat szőni, hogy aztán annak valami jó kimenetele legyen. Mi az ebben a képességben, aminek mondjuk a te munkaadód örül?
Hát, hogy említettem, idegenvezető vagyok, és, de nem csak ezt a munkát végzem, hanem a Questor utazási irodában én utakat is szervezek, és el is kísérem őket. És az utazások alatt, tehát ha elhiszek egy csoportot valahová, egy idegen helyre, ott nagyon sok olyan dolog történhet, amire előre nem számíthatok, vagy nem számítunk. A szervezés folyamán is akadhatnak ilyen megoldandó dolgok, de ott kevésbé. Viszont a helyszínen, mivel főleg olyan helyekre járok, ahol ez benne van a kultúrába, például Észak-Afrikába, arab vidékekre, ahol mindig minden, ahogy esik, úgy puffan, ott az adott helyen meg kell oldani ezeket a dolgokat, és hát nyilván a munkaadóm nagyon örül, amikor el lehet sikálni bizonyos ügyeket teljesen pozitív módon, és úgy, hogy nem tudják meg az utasok, mindenki boldog.
A mindig minden másképp van, mint ahogy tervezzük, abból, hogyha mondanál egy olyan történetet, egy ilyen, mondjuk egy ilyen észak-afrikai történetet, ahogy ez úgy életre kell a hallgatóknak, hogy pontosan miről is van szó.
Zelka ráröpül erre a mindig mindenre. Rámegy a konkrétumra, mert Zsuzsa még mindig azt gondolja, hogy az az erőssége, amiről mi már sejtjük, hogy kevésbé az.
Hát például nagyon sokszor előfordul az, hogy mi, ha egy utat szervezünk, akkor nyilván először megbeszéljük, levelezzük, szerződést kötünk a programokra, a szolgáltatásokra.
Ez eddig megnyugtató.
Eddig teljesen megnyugtató, tehát van egy alap, amire lehet építeni, de ha nem figyelünk minden egyes apró részletre, és nem lehet mindig minden egyes apró részletre figyelni, akkor nagyon sokszor előfordul az, hogy ők másképp gondolják, vagy másképp akarják értelmezni a mi kéréseinket.
Zsuzsa folyamatos tagadásban van, és ráadásul univerzálékat mond még mindig, hogy mindig, minden. Zelka addig fogja szorongatni, amíg elmesél egy történetet, amiről ő maga ráismer a képességére.
Gondolom, amikor most ezt mondod, hogy ha nem figyeltek mindig apró részletekre, akkor becsúszhat valami félreértés a helyiekkel. Itt most neked biztos zajlik a gondolataidban egy olyan történet, biztosan megjelent egy olyan emlék, ami konkrétan egy ilyen esetben volt. Mondjuk legutóbb mi volt ilyen helyzet?
Hát, például az emlékezetes volt, ez szintén Észak-Afrikához köthető, amikor... Ott például mindent előre, annál az útnál mindent előre megszerveztünk. Ott talán nem jó példa, mert ott a legapróbb részletekre is figyeltünk, és fölhívtuk a kinti szolgáltató partner figyelmét.
Hova volt ez az út, Zsuzsa? Hadd tudjuk, hogy
Egyiptomban volt, és a sivatagba mentünk egy olyan területre, ahol a terület meglátogatásához engedély kell.
Mert?
Katonai engedély. Mert hogy oda nem szoktak gyakran turistákat vinni, és egy gyönyörű hely, sivatag közepén, de valami miatt ezt engedélyhez kötik. Mi ezt tudtuk, és megkértük a partnert, hogy ezt az engedélyt szerezze be. És ő azt mondta, hogy minden rendben van, megvan az engedély. És amikor el akartunk indulni reggel, tehát ott álltak az utasok a csomagokkal a szálloda hajjában.
Hányan voltak ők?
Na végre, jön az, amire vártunk.
Ők, én azt hiszem... olyan 35-40-en lehettek, tehát jó sok ember.
Kezd kirajzolódni.
És mindenki ott toporgott, akkor szólt az iroda vezetője, a kinti partnerünk, hogy hát van egy kis probléma.
Még mindig sikamikkel, nem baj, majd Zelka mindjárt rátér.
És azt láttuk, hogy nagyon ideges, meg rohangál, meg vakarózik, meg kiabál a beosztottjaival, nem tudtuk, hogy mi a probléma, egy ideig nem mondta el, csak mondta, hogy várjunk, minden rendben, és akkor kiszedtük végül belőle, hogy amiatt nem indulunk, mert nincs meg az engedély.
Ops.
És ez az engedély, erre bizony, hát minimum egy jó pár napot várni kell. Általában egy hét alatt készítik el.
És az volt a ti utatoknak hanyadik napján?
Tovább fogja szorongatni, amíg egészen pontosan meséli.
Ez volt a második napon, közvetlen az érkezés után, tehát az első program valójában. És ha ezt nem szerezzük meg, akkor nem tudtuk volna pótolni, vagy nem tudtuk volna más területen ugyanezt az utat megcsinálni.
Tehát ott volt egy olyan helyzet, ahol a helyi irodának a vezetője azt az engedélyt, amit ígért, nem tudta megszerezni. Ott voltál te 35 vagy 40 emberrel, akik szerettek volna elmenni erre a helyre, mert megígértétek nekik, és ott voltál te, mint hát Egyiptomot azért ismerő, de mégiscsak európai lény, akinek az volt a feladata, hogy itt valami megoldást találjon. Mit tettél?
Hát még kommentálva ezt, tudtam azt, hogy ha nem oldom meg, vagy nem oldódik meg, akár velem, akár nélkülem, akkor engem keresztre feszítenek az utasok, ez biztos.
Kezd körvonalazódni az, hogy Zsuzsa azt gondolja, hogy az egyik fő hiba az volt, hogy az az ember ott szaladgált, meg kiabált a beosztottjaival. Ebből arra következtethetünk, hogy ő másképpen működik. Erre fog rálepülni Zálka, és kideríti, hogy mi az, ami más ő benne. Egyelőre csak úgy tudjuk, hogy másra projektálja, hogy hogyan kell rosszul csinálni.
Különösebben nagyot nem vétettem, tehát jogi értelemben vétlen vagyok, de ezzel semmire nem lehet menni, mert az a lényeg, hogy ők boldogok legyenek, örüljenek ennek az útnak, és itt lesz akkor 35-40 elégedetlen ember.
Akik hozzád fordulnak?
Akiknek úgy marad ez meg az emlékükben, hogy sem a questort, se engem nem akarnak soha az életbe látni.
Ott tartunk a történetben, hogy Zsuzsa és Zálka kezdenek eljutni addig a képességig, ami Zsuzsának van, de Zálka már közelebb jár hozzá, mert Zsuzsának hiedelmei vannak saját képességéről. Ezért addig fogja szorongatni, amíg előhozza azt a képet, amiben valójában felszínre jön ez a bizonyos képessége.
Tehát akkor ez egy nagyon nagy kihívás volt.
Nagyon fontos volt, hogy ez megoldódjon. És kattogott az agyam, hogy mit lehet tenni. Mit lehet tenni, hogyha semmit nem tudunk tenni, tehát hogyha rajtunk mindent megteszünk, de ennek ellenére nem lesz engedélyünk. Ez az egyik. És abban az esetben is kattogott az agyam, hogy mit lehet tenni még ugye az engedély megszerzéséért. Mert ott álltak az utasok is, és nem volt időnk már igazában, és meg kellett nekik magyarázni, hogy miért nem indulunk.
Tehát ott voltak fölkészülve az utasok egy útra, sivatagi ruhában, vízzel, elemózsiával, és nem volt engedély. Nyilván neked ott abban az adott helyzetben kellett helyette valamit nyújtanod, és valahogyan ezt a sivatagi titkos területre tett kirándulást is szeretted volna elintézni.
Így van.
Zálka próbálja a részleteket tisztázni, képet hozni, azért mondja, hogy sivatagi ruha, elemózsia, hogy előjöjjön minél erősebben Zsuzsában az a konkrét kép, amire emlékezni kell, hogy egész pontosan emlékezzen arra a tudatállapotra, amiben cselekedett.
Ez fontos volt.
Tehát több program futott párhuzamosan.
Igen, 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 és hát valahogy ki kellett hozni a helyzetből a legjobbat.
Hogyan jöttél ki jól ebből?
Végül is ebben nem csak én, hanem a szerencse is nagyon fontos szerepet töltött.
Akit tudjuk, te neked kedvenc barátod.
Igen, igen, ugyanis ilyenkor mindenképpen, hát azt éreztem, hogy fontos, hogy nyomást gyakoroljunk a tulajra, hogy ne rögtön engedjünk neki, hogy jó, akkor legyen valami más, vagy kompenzáljon egy tengerparti nyaralással, mert abból nem jövünk ki jó sehogy sem.
Zsuzsa most azért keresi, azért kerülgeti a poént, mert tulajdonképpen arra kíváncsi, hogy tényleg ő maga mit is tett. És azért ilyen bonyolult módon mondja el, mert kezdek a fejével gondolkodni, hogy most akkor tényleg mit is csináltam? Megpróbálja levezetni. Akkor fog rájönni, hogy valójában mit tett jól, amikor Zelka majd beugratinál a képet, amikor hozza azt a képet, amiben ő cselekedett, azt a nagyon konkrét helyzetet.
Hanem próbáljuk meg addig szorítani, amíg ő meg nem ígéri, hogy most azonnal fölhívja az összes nagybátyját, akinek befolyása van a hivatalban, ahol az engedélyt pecsételik.
Ezt ott az utasok előtt?
Nem, vagy? Az utasok előtt nem lehetett. Uh-huh. Tehát nyilván ők, ha érzik ezt, vagy ha látják is, hogy feszültség van, akkor uh-huh. egy olyan helyen, egy olyan országban, ahol eleve nem érzik a saját környezetüknek a biztonságát, mert nekik az arab világ idegen, ott ez nagy bizonytalanságot kelthet. Úgyhogy ezt mi lejátszottuk ezt a meccset külön, és körbe fenyegettük egymást, és aztán, amikor látta, hogy nem adjuk meg magunkat könnyen, és nem fogadunk el milyen olcsó kis kompenzációkat, akkor összeszedte magát, és akkor érdekes módon az ő fejéből is kipattant az ötlet, hogy kit kell fölhívni, hogyan lehet gyorsan elintézni. Nem tudom végül, hogy pénzzel sikerült elintéznie, vagy valamilyen ismeretség által, de egy órán belül ott volt az engedély.
Amire több napot kell várni a lapállapotban.
Igen. Tehát megoldotta. Azt hiszem, hogy az volt a helyzet, én úgy érzem, hogy tőlünk várt plusz pénzt. És azt várta, hogy mi majd nagyon megijedünk, és akkor beáll a pánik, és az első, ami eszünkbe jut, hogy hát akkor hogyan lehet ezt megoldani, ő mond erre egy összeget, mi pedig ezt kifizetjük, de hát éreztem, hogy erre megy ki a dolog, és nem akartunk ebbe belemenni.
Zsuzsának kezd kialakulni saját magáról az a kép, amit eddig elnyomott a felettesénye, elnyomott, hát hogy is mondjam, az, amit mi úgy nevezünk, hogy törvényesség, meg becsületesség, meg ilyesmi, mert hogy egyszerűen azt is fel kell használni, hogy elhallgat, elferdít dolgokat.
Tehát akkor azért annak a kultúrának, meg az ő kommunikációjuknak az ismerete is fontos volt ebben a helyzetben. No, de mi történt abban az egy órában, amíg az utasok, az a 35-40 ember várta, hogy elindulhasson?
Hát egy kis jámbor hazugságot kellett bevetni, úgyhogy azt mondtuk, hogy az egyik sofőr nincsen jól, és le kell a sofőrt cserélni, és amíg a másik fölkészülés ideér, nem tudták kik a sofőrök ugyanis, tehát nekik erről nem volt tudomásuk, addig szíves türelmüket kérjük, addig még pihenjenek, és igyanak meg egy koktélt a bárban, azt mi fizetjük, és akkor még örültek is, hogy kapnak valami pluszt, kapnak valami extrát is ezért.
Miért tette ezt? Egyszerű pszichológiai okokból. Azért, mert a csoportot sokkal egyszerűbb kezelni, a helyzetet sokkal egyszerűbb kezelni, hogyha egy hiedelemben hagyja őket, egy olyan meggyőződésben, hogy a helyzet meg fog oldódni, mint hogyha ő is pánikba esne, és átragasztja rájuk a rémületet, aminek valószínűleg az lett volna a következmény, hogy a csoport megzsarolhatóvá válik.
És nem volt morgás, nem volt egyáltalán reklamáció. Ezt akkor tudtuk már csak bevetni, amikor tudtuk, hogy meg lesz az engedély. Egyébként annyit mondtunk, hogy még egy picit várni kell, és még nem tudunk elindulni, még egyeztetünk, kis türelmüket kérjük, de ezt nem lehet sokáig csinálni, tehát akkor már én is nagyon örültem, amikor volt megoldás, és már valamilyen konkrétumot tudtunk nekik nyújtani.
Amikor ő megígérte, hogy lesz engedély, ahhoz képest még egy óra volt, amíg meglett. Akkor volt a sofőrös történet.
Igen.
Nyilván az utasok felé, de hát azért nagy hitet kellett legyen neked. Hát, mert hiszen korábban is megígérte, hogy meg lesz az engedély.
Igen, de tudta, hogy onnan élve nem megy ki, hogyha nem hozza az engedélyt.
Szóval, hogy ebben a te helyzet megoldó képességedben a fenyegetés is egy nagy erő.
Ott nem volt mese.
Vocal cords. Two slightly sampled electric guitars.
Most azt már nagyjából látjuk ebből az egyiptomi történetből, hogy mi az, amit te csinálsz. És most azt is szeretném, ha megnéznénk, hogy hogyan csinálod. És ez arra kérlek, hogy keress egy másik történetet, ahol hasonlóan működött ez a te képességed, és nézzük meg azt ezzel a másik szemszöggel.
Arra gondolsz, hogy egy hasonló probléma megoldás, egy hasonló...
Mondjuk most Egyiptom helyett egy másik földrajzi területet, ha keresünk, ahol szintén szükség volt arra, hogy nagyot szervez váratlan helyzetben.
De akkor ne is menjünk olyan nagyon messzire, de azért távolodjunk el a fővárostól. Panyolán lakom, ezt kevesen ismerik, mert jó messze van a fővárostól.
Panyola?
Panyola, igen. És Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, túl Nyíregyházán, a román-ukrán hármas határ közelében, nagyon helyes pici falu, és ott minden évben, most már harmadszor szervezünk egy úgynevezett határmenti világzenei fesztivált. Ez egy lelkes amatőr csapat szervezi. És bármennyire is igyekszünk odafigyelni, mi nem rendezvényszervezők vagyunk, és bizony becsúsznak bakik.
Zsuzsa itt egy kicsit szerény, mert Panyolán óriási dolgokat vitt véghez. Egy nagyon komoly fesztivált hoztak létre, de hát, ha mégis mond róla többet.
Szóval te magadat is a lelkes amatőrök közé soroltad ez ügyben.
Hát, mint fesztivál szervező, igen.
Oké.
Igen. És a tavalyi fesztivál, minden évben nagyobb és nagyobb ez a rendezvény, és egyre, hál' Istennek, egyre népszerűbb, egyre többen tudnak róla.
Még minek hála?
Hála a reklámnak is. És hát most már tavaly elég sok újság, rádióriport szólt rólunk, elég sokan foglalkoztak vele, mi is meglepődtünk, hogy ilyen népszerű volt, és Dunántúlról, Pécsről, Szegedről jöttek hozzánk ezért a két napért.
Figyeljetek, ugyanazt a kört rajzolja, mint amit a sivatagi történetnél. Tehát jó messziről indít rá, azért, mert saját magát nagyon szeretné úgy föltüntetni, mint aki nagy dologban pontosan előre szervele. Emlékeztek, ott is azt mondta, hogy minden úgy ki volt dolgozva, megkérve előre az engedély. Itt a fesztiválnál is úgy tünteti föl a dolgot, de már tudjuk a mintázatot, és hamarosan jön majd az, hogy hát ott is voltak valőrök. Ezek nem arabok voltak, nem úgy működtek, hanem úgy működtek, ahogy Zsuzsa szereti, ha működnek a dolgok, mert akkor ő működik igazán jól.
Nos, mivel két napos volt, az idő az első napon gyönyörű volt, a második napra tettük a sztár vendégeket, és pont amikor ők léptek volna föl, elkezdett zuhogni az eső.
Hoppá!
Sztár vendégek, tombola sorsolás, a Questor felajánlott egy nagyon szép nyaraló programot, az volt a tombola fődíja, mindenki iszonyúan várta, és úgy elkezdett zuhogni az eső, hogy lehetett tudni, hogy ennek nem lesz vége. És akkor negyed óra alatt át kellett szervezni, és át kellett költöztetni az egész rendezvényt a nagy nyitott fesztivál térről, a nyitott fesztivál színpadról, a falu művelődési házában, ami egy teljesen más történet.
Hány személyes az a művelődési ház?
Hát elvileg olyan 150-en, 200-an beférnek, de sokkal többen voltak. És az a fesztivál hangulat, ami a színpadon volt, ugye a színpadon játszik egy együttes, és akkor lenne a füvön pedig ott hallgatják, táncolnak, mulatnak, az annyiban módosult, hogy a zenekarok összekeveredtek, és mindenki zenélt, mindenki táncolt, és teljesen elvegyültek a zenészek, a táncosok, az énekesek a látogatókkal. Szóval egy ilyen óriási örömzene lett a vége, és még jobb is volt szinte, mint a nyitott területen.
De te már a végénél tartasz, de én még nálad, és azt szeretném, hogyha kicsit mondanára alulról, mint hogy mit csináltál te, hogyan költöztetted át ezt a társaságot? Mi volt az, amit te tettél?
Az első pillanatok pánikja után először is tájékoztatni kellett a közönséget, akik lelkesen vártak az ernyők alatt, meg az esőkabátok, meg sátrak alatt, hogy most mi fog történni. De gyorsan ki kellett találni, hogy mit csináljunk, hogyan csináljuk, lehetséges-e, át tudjuk-e költöztetni a technikát, hajlandóak a zenekarokat föllépni.
Most megint többes számban beszélsz, amit már Egyiptomnál is észrevettem. Ennek is lehet, hogy van része ebbe a te képességedben?
Hogyan érted?
Hát, hogy ki kellett találjuk, meg kellett szervezzük, tehát, hogy kik azok, akikkel te együtt tudsz működni ilyenkor, azt hogyan csinálod?
A fesztivál esetében ott egy egyesület, úgy hívják, Szamos Bazár Egyesület, aminek én is tagja vagyok, és mi együtt szervezzük ezt a fesztivált, mindenkinek megvan benne a maga dolga, és nem egy személyben döntöttem el ezt, hanem közösen találtuk ki, és ketten-hárman gyorsan összedugtuk a fejünket.
Bújkál most az egyesület mögé, meg sokan összedugtuk a fejünket, meg ilyesmi, mert ugye ahhoz, hogy elmondja, hogy ott micsoda kavarodás volt, és ő ebben hogyan tett rendet, ahhoz saját magával kéne szembenéznie, és azzal, hogy miért szereti ő ezeket a helyzeteket. Ezért mondja a közhelyeket, az általános dolgokat, de Zálka mindjárt kiszorítja belőle, hogy ő hogyan működik. És boldog lesz, amikor erre rájön.
Ki az, aki a Szamos Bazár Egyesületben még bír ezzel a képességgel, amivel te?
Tulajdonképpen gondolkodnom kell rajta, hogy pontosan miről is szól a kérdés. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Szamos Bazár Egyesületben majdnem mindenki Szent Rita védelme alatt áll, ugye Szent Rita a lehetetlen ügyeknek a szakértője, és ahányan benne vagyunk, szinte mindenki képes a semmiből teremteni valamit.
Tehát ez egy olyan egyesület, ahol hozzád hasonló képességű emberek vannak, mind ilyenek vagytok.
Vannak hasonló tulajdonságaink, igen.
Mi az, ami téged megkülönböztet?
Ami engem megkülönböztet? Hát, jó kérdés. Ebben a tekintetben, érdekes módon és meglepő módon az egyesületben talán én vagyok az, aki az egyik olyan, aki a legtöbbet igyekszik tervezni előre.
Ezt úgy hívjuk, hogy a felettes énje működik. Zsuzsa sejti, hogy már nagyon sarokba van szorítva, és ezzel egyfolytában tervezés, szervezés, tervezés, szervezés. Zálka úgyse hiszi el neki, Zálka kedvesen, derűsen mosolyog rá, Zsuzsa pedig csak menekül, csak menekül. Digital Sound Processor. And tubular bells.
vannak olyan barátaink az Egyesületben, akik sokkal inkább rábízzák a véletlenre a dolgokat, és kevésbé igénylik azt, hogy mindenki legyen dolgozva. És ebben az Egyesületben például én a tervezők közé tartozom.
Látszólag ott tartunk, hogy Zsuzsa még inkább a tervezésre és a szervezésre helyezi a hangsúlyt, mint a legelején a dolognak. Emlékeznek a két történetre, a vaddisznó is váratlan volt, meg váratlan volt az, hogy megkeresték egy könyv szerzőit. Aztán az araboknál egy kicsit föllazított, de itt a fesztiválnál már megint szervezés. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag Zelka beszorította oda, hogy tudat közelbe van nála az a fölismerés, hogy ő mit is tud igazán. A tudat közel az azt jelenti, hogy már úgy sejtegeti, de elnyomja magában, mert megvan az a meggyőződése, hogy az a dolog jó, és az az ember jó, aki tervez, meg szervez. Ezért fog rá ilyen felszabadító erővel hatni az, amikor rájön, hogy van más működés is, és az is jó. Csak egész életében azt hallotta, hogy az a működés jó, a tervezés, meg a szervezés.
Szóval, hogy ez a ti egyesületetek, ez olyan emberekből áll, akik olyan ügyesen kavarnak váratlan helyzetekben, és ugye ott hagytuk el, hogy közülük te vagy az, aki leginkább tervez és szervez. Aki fölkészül előre.
Nem én vagyok a legalaposabb ebben az egyesületben, hanem hát szerintem a férjem a legalaposabb, ő a legjobb tervező, de én is szeretem, hogyha például ilyen dolgok, mint a fesztivál, annak a részletei, vagy azok a keretek, amik fontosak ahhoz, hogy biztonságosan működjenek, azokat tudjuk előre. És vannak olyan dolgok, amikkel nem törődök, vagy úgy gondolom, hogy az nyugodtan rá lehet bízni egy picit a véletlenre is.
Erre fog rá kérdezni Zelka. Például, mik azok a dolgok? Mi az a véletlen?
De egy fesztivál esetében nagyon sok dolgot nem lehet a véletlenre bízni. Viszont ez az egyesület azért is jó, mert mi nem csak egyesület vagyunk, hanem mi barátok is vagyunk. És vannak olyan közös tulajdonságaink is, hogy nagyon sok dolgot, amit közösen csinálunk, azt tényleg érzelmi alapon döntjük el, vagy a váratlan hoz elénk egy olyan helyzetet, amit nem lökünk el rögtön magunktól, hogy jó, ez csak egy véletlen, hanem valahogy ennek fontosságot tulajdonítunk is.
Figyeljétek, hogy hogyan orientálódik a véletlen és a váratlan felé, aminek ő mestere, már kiderült a történetekből.
És úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy ez nem csak... Tehát lehet, hogy ez egy lehetőség, vagy ez nem véletlenül történik, hanem azért jön elénk, hogy ezzel nekünk valami dolgunk van.
És miért áttértél a többes számra?
Igen, mert az egyesületről beszélünk.
Engem te érdekelsz. Az érdekel, hogy miben vagy te más? A te férjed az, aki az alaposabb tervező. Vannak az egyesületben, akik a véletleneket szintén szeretik. Mi az, amiben te?
Az egyesületben?
Hát ebben a baráti társaságban.
Azt hiszem, én vagyok a legnagyobb kritikus.
Hopp, ez egy új szempont.
Igen, tehát néha húhogok is.
Hoppá, ki mondta?
Igen, akkor leállítanak. De sokszor történik az, hogy előre összekombinálok, vagy mondhatni, megérzek folyamatokat vagy dolgokat, amiket ugye elmondok a többieknek, mivel ők ezt nem érzik, vagy nem így gondolják, ezért nem biztos, hogy ezzel foglalkoznak akkor, ettől én még jobban fogok húhogni, és aztán egy idő után ők is szembesülnek vele, tehát valahogy én antennaként működöm.
Mi köze van ennek a váratlan helyzetek megoldásához?
Váratlan helyzetek megoldásához az a, szerintem olyan köze van, hogy ha az ember ráérez valamire,
az ember, vagy
te? Vagy én mondjuk ráérzek valamire korábban, akkor van időm stratégiákon gondolkodni.
Zsuzsa rá fog jönni, mennyire fontos dolgot mondott ki, mert ugye milyen távol van ez a szervezéstől, és milyen távol van a kavarástól, amit ő most kimondott. Ő aggódik. Az aggodalom a dolgok végig gondolása.
Tehát van neked egy erős beleérző képességed, látod, hogy mi az, ami gond lehet a helyzetekben, egy ilyen kritikai érzék, a többiek ezt nehezen fogadják, jön egy váratlan helyzet, és akkor te valahogy valami furcsaság folytán hamarabb tudsz reagálni, mint ők. Hogy van ez?
Igen, nagyon, igen, igen. Hát olyan, mintha bizonyos helyzetekben kiereszteném az antennákat, és tényleg egy picivel korábban megéreznék olyan folyamatokat, amik később teljesen nyilvánvalóak lesznek, vagy olyan dolgokat, amik később teljesen nyilvánvalóak lesznek. Olyan ez, mint amikor a Balaton partján mindenki sütkérezik, és nincs egy felhő sem az égen, de én már csomagolok, mert én úgy érzem, hogy vihar lesz, holott ennek még semmi jele nincsen, talán egy kis, apró kis szél fújdogál, de azt még bőven lehetne mondjuk a nyári szellők közé sorolni.
Ez nagyon titokzatosan hangzik, de meghallottam, hogy azt is mondtad, hogy kiereszted az antennáidat. Tehát ez valamiféle érzékelése, észlelése a már közeledő események apró jeleinek.
Igen, igen.
Van-e ennek köze ahhoz, hogy te előtte megfogalmaztál némely kritikus észrevételt?
Hát én úgy gondolom, hogy ha jobban figyelek, akkor több dolgot tudok befogadni, vagy több apró részletre tudok figyelni.
A műsor címe azért transz, mert most Zsuzsa igazán transzban van. Figyeljék a hangját, a beszédritmusát.
Mitől figyelsz jobban?
Hát érdekel a helyzet, érdekel az, amiben éppen benne vagyok. Tehát fontos nekem. Vagy szívvel, lélekkel benne vagyok, és akkor mindent szívok magamban, mint a szivacs. Uh-huh. És nehéz erről beszélni, mert ez azt hiszem, hogy nem logikai alapon működik, hanem inkább érzés.
Mi ez az érzés?
Hát itt ilyen gyomortájon beindul valami, és vagy jó, vagy rossz, de úgy jelez.
Mit érzel gyomortájon?
Hát a fontos dolgokat nem tudom pontosabban megfogalmazni. Van egy ilyen kifejezés is, hogy zsigeri érzés. Én uh-huh. ezt ezzel szoktam azonosítani, hogy ha valami eltér az átlagostól pozitív-negatív irányba, akkor sokszor előfordul, nem minden esetben, és nem 100%-osan, de sokszor előfordul, hogy egy ilyen kis furcsa érzésem támad, és akkor arra figyelek, hogy...
A panyolai második napos esőt, azt érezted-e előre, vagy amikor terveztétek a fesztivált, akkor eszedbe jutott-e?
Eszembe jutott. Erről beszéltünk is, hogy mi van, ha esni fog az eső, mi fog történni, de aztán mivel ilyen javíthatatlan optimisták vagyunk, azt mondtuk, hogy de hát miért esne? Úgysem fog esni. Persze, ha esett az eső, de úgysem fog. Uh-huh.
Csak éppen Zsuzsa gondolt arra, hogy fog esni az eső.
És ezzel olyan nagyon sokat nem foglalkoztunk.
Tehát ezt ott együtt elhesegettétek, mint uh-huh. lehetőséget, és te magadban ezt tovább gondoltad?
De egész nap félszemmel nézegettem az eget, hogy mi fog történni.
Bizony, Zsuzsa, és közben kidolgoztad a stratégiát is arra, hogy mit fogsz tenni.
Délután már másmilyen idő volt, mint előző nap délután, akkor már úgy gondolkodtam azon, hogy de jó lenne, hogyha kitartanánk, mondjuk legalább 11 óráig, de nem tartottunk ki.
Tehát van neked egy előzetes tervezés alatt egy nagyon szélesre nyílt perspektívád, ahol beleveszed a lehetséges hátráltató tényezőket. Aztán persze mész optimistán csinálod azt, amit tenned kell, de közben fut egy olyan háttérprogram, hogy mi van akkor, ha, uh-huh. Uh-huh. és ehhez visszanyúlsz, amikor tényleg megtörténik egy általad váratlannak mondott esemény, amire te már felkészültél.
Hát így is lehet mondani, hogy kismonuk kalapálnak a fejembe. Igen, igen. Folyamatosan.
Ez, amit most Zsuzsa elmondott, ez a slágfertigség receptje. Biztos találkoztak olyan emberekkel, akik nagyon gyorsan, nagyon világosan tudtak választ adni, olyan összeszedettek, erre használjuk a slágfertigség kifejezést. Az alapja nem az, hogy ők gyorsabban gondolkodnak, mint mások, hanem az, hogy van a fejükben egy sor olyan séma, aminek a segítségével az előre nem látható helyzetekben is gyorsan, világosan eligazodnak. Régen erre a szentek voltak jók, hogyha tűz volt, akkor Szent Flóriánt hívták segítségül, és az mozgósított egy olyan tapasztalati hátteret, amely segítségével vödröket kerestek meg vizet. Zsuzsa esetében is ez történik, ő aggódik, és emiatt nagyon sok forgatókönyv fut a fejében. A tervezőknek kevés forgatókönyv fut a fejükben, nevezetesen egy lineáris. Zsuzsának sok, párhuzamos. Ez az ő képessége.